Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Nagyon sokszor elmondtuk, hogy mi ugyanazért a pénzért, amennyiért az állami ellátásban megoperálnak egy csípő vagy tétprotézist, ugyanazért mi is megcsinálnánk. Ennek ellenére mi ma nagyjából a felét kapjuk. A felét kapjuk annak, mint hogyha ugyanazt az ellátást az államiban kapná meg a beteg. Nem sikerült itt áttérnünk ma már, meg sajnos az a helyzet, hogy egy csípő vagy tétprotézis esetén, ha elvégzünk egy ilyen műtétet, akkor 100 000-ekkel finanszírozzuk, ennyire veszteséges. Hát ezt a magánszolgáltató nem teheti meg sokáig, mert rámennek nyereséges üzletágai. Úgyhogy lehet, hogy egy vagy másik ilyen ágazatból sajnos ki kell vonulnunk. Tehát ahelyett, hogy nagyobb mértékben vennék igénybe azokat a kapacitásainkat, amivel mondjuk a várólista csökkentő programot végig lehetne csinálni. Magyarországon 20 000 ember vár, nagyon sok esetben több mint egy, vagy több mint 2 évet egy nagyizületi protézisre. Le tudnánk operálni a felét 3 év alatt.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégünk Kóka János, üzletember, vállalkozó, volt miniszter, aki legújabban a magánegészségügyi piacon aktív tevékenykedik, a szabadi fogalmazón. Üdvözlöm a stúdióban.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Csapjunk is bele, amikor rosszul érzi magát, akkor az első útja hova vezet, az állami egészségügybe, a házi orvoshoz, vagy pedig a saját magán kórházába?
Hát attól függ, hogy mennyire érezzük rosszul magunkat. Vannak olyan funkciók, amiket a magán soha nem is látott el, és nem is lesz képes ellátni. Ilyen a mentés, ilyen a traumatológia, baleseti sebészet, ilyen a koponyaűri sebészet, ilyen a mellkas sebészet. Ezek olyan komplexitású feladatok, ahol kizárólag az állam oldalán van felkészültség, ez egyébként nemzetközileg mindenhol így van. Vannak azonban olyan funkciók, ilyen a megelőzés, ilyen a egynapos sebészet, ilyen a járóbetegellátás, hogy mondjam, az elsősorban szervezést igénylő, rövid, alacsony komplexitású beavatkozások, ezek egyébként a legtömegesebbek. Hogyha ezekre van szükség, akkor elsősorban a magánegészségügyet vesszük igénybe.
Azért kérdeztem, nem baleseti szituációra gondoltam, hanem általános megfázásos tünetekre, mert ugye egyre többen vannak, és én magamat is most már közéjük sorolom, akik a legkisebb gondjukkal, bajukkal is már magánegészségügybe mennek. Nem azért, mert ott remélnek kiemelkedő ellátást, még meg is kaphatják adott esetben, hanem mert hogy lényegében semmilyen szintű ellátásban nem bízhatnak már az állami egészségügy részéről. Tehát sokunkban gyűlt fel annyi rossz tapasztalat, hogy nem is kérdés már, hogy az első útunk a magánegészségügybe vezet. Tulajdonképpen erre vagyok az ön esetében is kíváncsi, hogy rendelkezik-e hasonló tapasztalatokkal.
Az állami egészségügy kapacitás hiánya az közmondásos. A minőség is, hogy nincsen WC-papír a kórteremben, meg hogy nem lehet időpontra bejelentkezni, meg hogyha lehet is, akkor is órákat kell várni, és azt is tudjuk, hogy egy egyszerű vérvételre néhány hetet kell várni, egy ultrahangvizsgálatra van, hogy hónapokat, ami a legtöbb esetben okafogyottá teszi magának a vizsgálatnak az elvégzését, mert néhány hónap múlva már az a betegség az annyira előre haladt, hogy az eredeti vizsgálatra nem, hanem annál sokkal komplexebb vizsgálatra vagy beavatkozásokra lesz szükség. És hogy éveket kell várni adott esetben egy protézis műtétre. Ezeket mindannyian tudjuk. A minőséggel kapcsolatban egy picikét megengedőbb lennék, ott ugyanis a magyar orvosok, a magyar szakdolgozók felkészültsége kiemelkedő, és van néhány olyan kórház, ahol az infrastruktúrális háttér is kiemelkedő. Ami igazából hiányzik, az a szervezés, az a szoftver. Az, ami miatt a mai napig nem sikerült meghaladni azt a szocializmusból átörökített gyakorlatot, ahol a beteget egy tehernek tartja az állami egészségügy. Egy nagyon egyszerű koncepcionális különbség van az állami egészségügy és a magánegészségügy szervezése között. Az pedig az, hogy a magánegészségügy az ügyfelet, a beteget, vagy éppen a betegségét elkerülni vágyó ügyfelet teszi a középpontban. Míg az állami egészségügy meg az intézményeket. Ugye a politikai viták is erről szólnak. Hallunk háziorvosi praxisokról, hallunk kórházakról, megyei, önkormányzati vagy állami szervezésű rendszerekről, de amiről a legkevesebbet hallunk, az maga az ügyfél. Úgyhogy igazából a magyar egészségügy legnagyobb rákfenéje az, hogy nem az ügyfelet, a beteget teszi a középpontba, hanem nagyon sok minden mást. És ennek az oka elsősorban az, hogy a finanszírozási rendszer Magyarországon továbbra is ugyanaz az államközpontú állami egészségbiztosítói modell, ami igazából csak nevében biztosító, valójában egy központilag szervezett, és hát elég gyengen szervezett ellátó központ.
Szerintem kimondta a lényeget. Sokunk érezzük így, hogy az állami egészségügyben minden és mindenki fontosabbá vált, a sor legvégén van a beteg. Úgyhogy szerintem, amit mond, az jól rezonál arra, amit én is megéltem az állami egészségügyben. De ha már rendszerről beszélünk, meg rendszer szintű különbségekről magán és állami között, ugye most folyik egy munka a kormányban, Takács Péter államtitkár vezetésével, amelynek a célja, hogy az egészségügyi ellátórendszer egyrészt ennek a felépítését megváltoztassák, a piramis alak tetejébe helyezve a vármegyei kórházakat, úgyis, mint ellátás szervezőket, és alájuk sorolódnak be a városi kórházak, járóbeteg szakellátások, amelyek egy jó részét egyébként betolják a kórházi szint alá, és a legalul pedig a legszélesebb bázissal ugye a házi orvosi rendszer. Van minden szintnek megvan a maga gondja, baja, de ez az intézményi struktúra, ez elegendő választ ad arra az alapproblémára, amiről már eddig is beszéltünk?
Szerintem az államtitkár jót akar. Egy csomó mindenben jó dolgok történnek az egészségügy szervezésében. Valóban meg kell erősíteni az alapellátást, valóban centrumokban kell szervezni, főleg a vidéki ellátást, mert az nem megy, hogy minden kis kórházban mindenféle szakmát megpróbálunk fenntartani, úgyse fog menni, és az csak az ellátás minőségének rovására megy. Nagyon sok mindenben tehát szerintem jó az irány, én kicsit többet egyeztetnék az orvosi kamarával helyükben, de alapvetően a probléma az nem ez, hanem alapvetően az, hogy amíg a finanszírozási oldalt rendben nem tesszük, ameddig ki nem alakul egy valódi egészségbiztosító, ez lehet állami, egy vagy több állami, egymás a versenyző állami biztosítóra is látunk például Izraelben. Vagy nem csinálunk egy olyan magánegészségügyi szolgáltatói, vagy magánbiztosítói szolgáltatói rendszert, mint amilyen például Hollandiában van, mint amit 2006-ban az a kormány, aminek én is tagja voltam, beszeretett volna vezetni, de elbukott benne, az mára bizonyította a működő képességét. A legtöbb kutató szerint ma a világ egészségügyi biztosítói rendszerei közül a holland a legjobban működő. De nagyon sokféle modellt lehet követni, csak kellene egy biztosító, mert a biztosító képes arra, hogy ezt az alapfilozófiát, hogy a központban az ügyfél legyen, aki lehetőleg maradjon egészséges, termelő, cselekvő tagja a társadalomnak, ha pedig beteg, akkor minél előbb gyógyuljon meg. Ezt a biztosító fogja tudni kikényszeríteni, és nem ezek az állami rendszerek. Amíg tehát a finanszírozási rendszerhez nem nyúlnak hozzá érdemben, addig ezek, amiket az államtitkár most sokszor helyesen egyébként elhatároz, ezek finom hangolások, vagy kényszerek, és azoknak való megfelelés.
Amikor finanszírozásról beszélünk, akkor pénztömegről is beszélünk természetesen, nem pedig csak arról, hogy milyen biztosítói modellben tudna ez működni. Ha jól értem, akkor a biztosítói modell azt garantálja, hogy az egyén szintjén találkozik a kereslet a kínálattal, tehát ténylegesen tudom képviselni a saját érdekeimet, és van, aki képviselje az én érdekeimet. De ha egyel visszalépünk, akkor mit gondol arról, hogy az a pénzmennyiség, ami most az egészségügy rendelkezésére áll, az állami lábáról beszélünk egyelőre, ezzel is lehetne jól gazdálkodva minőségi egészségügyi szolgáltatást biztosítani?
Lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok. Szerintem nem elsősorban pénzhiány van, hanem a rendelkezésre álló összeget, a nemzeti ösztön még nagyjából 7%-át állami oldalon, és hozzávetőleg közel 1000 milliárd forintot magánoldalon nem ideális, nem optimális módon költjük el. Tehát igen, szerintem ebből a pénzből lehetne egy sokkal jobban működő egészségügyet csinálni. Ehhez alapvetően három dolog kéne. Egyrészt a finanszírozási oldalt át kell alakítani. A finanszírozási oldal átalakítása azért nagyon fontos, mert az lesz az, amelyik az ügyfél szempontjából fogja vizsgálni az egészségügyi szolgáltatási szükségleteket. Nagyon furcsa az, hogy van telefonszámunk az autószerelőhöz, a fodrászunkhoz, mindenkihez van egy a garázskapu szerelőhöz, de nincs egy telefonszámunk, akit fölhívhatnánk, hogyha betegek vagyunk. A házi orvos lenne az, de túlterhelt, adott esetben sok praxisban hiányzik is, tehát nincs ilyen. Nézzük meg, hogyha kötünk egy kiegészítő magánegészségbiztosítást, akkor úgy kezdjük, hogyha bármi problémánk van, fölhívunk egy 024-es szolgálatot, akik aztán egy úgynevezett triázs, vagy ilyen osztályozó rendszer segítségével eldöntik, hogy nekünk milyen szolgáltatásra van szükségünk, a legrövidebb betegúton, nekünk a legkedvezőbb struktúrában végig fognak vezetni ezen a rendszeren, és utána elszámolnak az ellátóval. Tehát, hogyha a biztosító érdekelt lenne abban, vagy a biztosító ágán a rendszer érdekelté legyen abban, hogy finanszírozzuk a megelőzést, és hogyha betegek vagyunk, akkor minél előbb gyógyuljunk meg, akkor rögtön nagyon sok lépéssel léptünk előre, akkor a beteg érdek a legfőbb törvény imperatívusa mellett a cui prodest, tehát a kinek hasznos, vagy kinek áll érdekében elve is beköltözik a magyar egészségügybe. Az első tehát az egészségbiztosításnak a reformja. A második az egészségügyi ellátórendszer újra szervezése, és itt, mint mondtam, nagyon jó dolgok történnek, egy dolog nem történik, ami pedig nagyon kellene, az állami és a magán egészségügy ellátórendszerének az összeillesztése. Nincsen se pénz, se energia két egészségügy fenntartására, állami és magára. Itt egy rossz verseny alakul ki az orvosokért, az állam oldalán nem alakul ki az ügyfelekért, az csak a magán oldalon van, de ez így nem jó. Hanem azt kellene csinálni, hogy amit a magán jobban tud, azt csinálhassa a magán, az előbb felsoroltuk, itt a megelőzéstől az egynapos sebészeten át, az egyszerűbb diagnosztikai eljárásokon keresztül a járóbeteg szolgáltatások, meg a rehabilitációs szolgáltatások nagy részét értem ide, és amiben az állam jó, az pedig csinálja az állam, és az állam vállának a terhéről, meg szedjünk le nagyon sok olyan funkciót, ami fölöslegesen terheli. Mondok egy mindenki által érthető példát. Baleseti sebészeti osztály. Otthon megvágjuk a kezünket, de jó mélyen megvágjuk, össze kell varni. Elmegyünk egy baleseti sebészetre, és ott ülünk 8-10 órát. És ez így van jól. Azért van így jól, mert mindenki más betegebb, mint mi. Mert jönnek az autóbalesetesek, jönnek a comnyaktöröttek, én lehúztam 5 évet egy traumatológiai osztályon, van egy nagyon sajátos mintázata, egy szombat délutántól egy vasárnap hajnalig, hogy az idős betegektől a diszkóbalesetesekig hogy érkeznek. Őket mind el kell látni. Az én kis vágási sérülésem, hát az annyira azért nem fontos, az túlélem, legfeljebb kényelmetlenség. Ott, hogyha a magánegészségügy lehetőséget kapna, hogy ezt megoldja, hogy megvarja ezt a sebet, bekötözze, ellássa tanácsokkal a beteget, és otthonába bocsássa, mindenki jól járna. A beteg, mert nem kéne sokat várni, az állami egészségügy, mert lekerülne a válláról egy csomó úgynevezett 4-es, 5-ös kategóriájú, tehát enyhe sérülés, és a komoly esetekre tudna fókuszálni, amit viszont csak az állam tud megoldani.
Ugye itt korlátot a beteg fizetőképessége tud jelenteni.
Igen, de hogyha a TB-kártya hordozható volna, tehát hogyha ugyanazért az ellátásért ugyanazt a pénzt, amennyibe az államnak kerül ennek az vágott sebnek az ellátása, megkapná a magán is, és a magánszolgáltatónál adott esetben csak a különbözetet kéne megtéríteni, akkor rögtön helyére kerülnének.
Tehát az állam és a magánszolgáltató elszámolnak egymással, és a különbözet jutna.
A biztosító. A biztosító és a magánszolgáltató számolna el egymással, hogyha a betegnek egyébként van kiegészítő magánegészségbiztosítása, akkor ez a biztosító fedezné ezt a különbséget, mint ahogy nagyon sok országban van. Tehát azt mondtuk, hogy az első volt az finanszírozási oldal, a második a állami és magán összevasalásának az igénye, és a harmadik pedig a technológia, a digitalizáció. Itt nagyon sok mindenről beszélünk, az időpontfoglalástól, hogy ne kelljen ott ülni egy fél napot az SZTK-ban, egészen a robotikáig, hogy a legjobb szolgáltatásokat kapjuk meg. Nem szeretnék nagyon részletesen belemenni a különböző digitális funkciókba, de azt lehet mondani, hogy az a forradalom, ami végbe ment nagyon sok szektorban, például a bankolásban, a fintech szolgáltatások segítségével, ez még nem ment végbe az egészségügy. Az egészségügy kicsit óvatosabb, kicsit konzervatívabb, jó okkal egyébként, mint néhány más szektor. Nos, hogyha itt bevetjük azokat a technológiai újításokat, amelyek ott vannak, és amelyek kicsit sem veszélyeztetik a betegbiztonságot, ellenben nagyon segítik a szervezési jó szervezés lehetőségét, akkor lerövidíthetők a betegutak, akkor egészségnyereség érhető el, akkor olcsóban fogunk tudni szolgáltatni. Akkor nem kell minden egyes alkalommal találkozni fizikailag orvosnak és betegnek, sokszor ez a virtuális térben egy telekonzultáció, távkonzultáció segítségével is megvalósulhat. Hogyha az EST-be nem csak felkerülnének statikusan a leletek, hanem vizsgálná egy mesterséges intelligencia, és itt nem valami nagyon különleges dologról, hanem egy viszonylag egyszerű algoritmusról beszélek. Hogy ha nekem folyamatosan nő a vérnyomásom évente pár higany milliméterrel, annak falnak menés lesz a vége. Hogyha az enzimértékeim, különböző vérvizsgálati értékeim folyamatosan picikét nőnek, még az egészséges tartományban vannak, akkor tudom, hogy 50 éves kor után ki fogok belőle lógni, és már problémám lesz belőle. Ugyancsak a különféle örökletes betegségek, a rákhajlam, rákkockázat. Ma minden harmadik ember rákban hal meg. Borzasztó a kitettségünk, és ezek az alapadatok, ezek ott vannak rendszerekben statikusan, csak nem nyerjük ki őket. Ezekből olyan előrejelzéseket tudnánk csinálni, ami nagyon nagyban segítené a megelőzést, betegség esetén pedig gyorsítaná, olcsóbbá tenni és hatékonyabbá tenni azok ellátását.
Azért furcsa, amit mond, hogy az egészségügy nehezen fogadja be a digitális újításokat, mert közben a csúcsa, az egészségtudomány része az egyik leginnovatívabb és legkorszerűbb technológiával működő iparág. Tehát a különböző betegségek azonosítása és a terápiák kidolgozása, különböző műtéti beavatkozások, robotikai alapra helyezése, ez a csúcs technológia körülbelül. Hogy ilyen éleszakadék van, miért ilyen nehéz átverni az egészségügyön, hogy digitális alapon szervezzék meg az ellátást, és valóban, hogy összefussanak az információk, mert sokszor ezt is problémának látom, hogy az egyik osztályról a másik osztályra nem kerülnek át ezek az információk, és itt hadd kérdezzem még egyet közbeszúrva, hogy ugye ez egy mostani forró téma volt, hogy a Takásféle államtitkárság a házi orvosokra próbálta rátestálni a betegfoglalást, digitális betegfoglalást, és ez ellenkeztek az orvosok, akkor most ezt hogyan kezeljük? Ez egy rossz reakció az orvostársadalom részéről?
Nem szeretném bántani az orvos kollégákat, mert van rajtuk elég teher, meg elég felelősség, meg elég sok változáshoz, meg változóhoz kell nekik.
Elég vagy túl sok változás?
Túl sok változás. Ez egy konzervatív, nem politikailag értem, hanem hogy mondjam, csak a beteg biztonság ír felül nagyon sok minden. Sok esetben bizalmatlanok új és még nem tesztelt megoldásokkal szemben. Szerintem a digitális időpontfoglalás kapcsolatos ellentartás az részben információ hiányból következhet, részben pedig abból, hogy mi van akkor, hogyha az időpontfoglalás nem lesz sikeres, hogyha az én felelősségem az, hogy időpontot foglaljak. Majd az időpontra érkező ügyfél nem találja meg ott az ellátást, nem, mégse jókor megy, nem fogadják, nem látják, hogy neki időpontja van, akkor ugye vissza fogja hívni az alapellátásban azt, aki ezt szervezte, és akkor ennek ezeknek az ügyfélpanaszoknak a szervezése már az ő hatókörén kívül van. Ugye a nagy biztosítók, kiegészítő magánegészségbiztosítók ezeket a szolgáltatásokat belül tartják, vagy ők maguk, vagy pedig szerződött szolgáltatóik segítségével csinálják az ügyfél, vagyis az időpontfoglalást és az egész betegútnak a menedzsmentjét. Erre a házi orvos megfelelő finanszírozás, megfelelő szakmai háttér, megfelelő segítség hiány nyilvánvalóan nem kötelezhető. Tehát ez is egy olyan törekvés, ami jó, csak meg kell hozzáteremteni nagyon sok mindent, hogy ez meglegyen. Hogy miért nem törnek át ezek a technológiák, ez egy jó kérdés. Minden esetre azt látjuk, hogy nagyon sok esetben a kényszer bont törvényt. évekig lobbiztunk a telemedicina fizikai vagy fizikális vizsgálatokhoz, vagy fizikai találkozókhoz hasonló méretű elfogadása. Mert sok esetben nem kell, hogy ott legyen a beteg, majdnem vagy szinte ugyanazzal a hatékonysággal tudjuk diagnosztizálni, vagy felírni neki a gyógyszert. Ráadásul, hogyha ő neki nincs lehetőség eljönni hozzánk, akkor ez sokkal jobb, mint hogyha nem kapná meg ezt az ellátást. És sikertelenek voltunk. Beütött a COVID, be kellett zárnunk. A mi esetünkben például ránk volt bízva 10 000 aszmás gyerek, krónikus betegek. Annak idején a Doktor 24 megvásárolta a Schwab-hegyi gyerekklinikát, így egy nagyon nagy gyerekpraxis lett, amilyen. Nekik ellátást kellett szervezni, azonnal át kellett térnünk telemedicinára. És az állam reagált, és heteken belül kész volt a rendelet, amely egy fizikai orvosbeteg találkozóhoz hasonló jogszabályi szinten fogadja most már el ezeket a telemedicina üléseket, tehát hogyha csak virtuálisan találkozunk. Úgyhogy szépen lassan azért ez megy előre. Az EST maga, tehát az a fajta nemzeti digitális adattár, ahová feltöltik az összes adatainkat, és utána bármilyen orvos ezt meg tudja nézni. Ez is egy nagyon jó rendszer, és megelőztünk sok nálunk fejlettebb országot ezzel. És most azt is látom, hogy tovább szeretnének lépni, és most már a prevencióban, a predikcióban, tehát különböző betegségek előrejelzésében is szeretnék használni. Tehát megy ez előre, csak sokkal lassabban, mint
szokták
kellene.
Szokták kérni az ön tanácsát a kormányban az egészségügy szervezési
nem
témában,
szokták.
Ügyekben? Mi lehet az oka annak, hogy az ön által is kívánatosnak mondott és tartott, mondjuk holland biztosítási alapú egészségügyi modell az nem tudott gyökeret verni a magyar egészségügyben? Lehet-e erre egy válasz az, amit ön az előbb említett, hogy pont az önök kormánya is részben ebbe bukott bele adott esetben? Tehát, hogy van egy nagyon rossz politikai rátelepedés erre a kérdésre, és ezért nem is lehet igazából erről már szakmai alapon érdemben Magyarországon beszélni.
A kérdésében benne volt a válasz. 2009-ben, amikor annak idején a német választásokra készültünk, akkor az ottani FDP, az ottani liberális párt meghívott engem a kampányzáró eseményre, illetve az eredményváróra is. Az FDP történetének legjobb eredményét hozta, 15%-kal zárt Westerwelle elnök, aki azóta sajnos már meghalt. Ő hát a föld fölött járt centikkel, és hihetetlen eredmény volt. És pár percen volt vele engem, Hans-Dietrich Genscher hívott erre a találkozóra, és pár perc lehetőségem volt beszélni Westerwelle elnök úrral. Azt mondtam neki, hogy egyetlen tanácsom lehet, egy személyes tapasztalatból, akkor az egészségügyet ne vállaljátok be, mert abba belebuktok. Bevállalták, és 4 év múlva az FDP éppen a bejutási határ küszöb körül tengődött. Magyarul egy kicsi, széleskörű társadalmi felhatalmazással nem rendelkező párt, az ne próbálja meg megreformálni az egészségügyet, mert bele fog bukni. És hát általában
Fidesz is... belebukhat? Mostani reformba?
Máshogy fogalmaznék, a Fidesz egy ilyen mértékű társadalmi felhatalmazás birtokában akár meg is tudná csinálni. Csak hát belelavírozták magukat abban, hogy 2007-ben erre építettek egy komplett népszavazási kampányt, és most
nagyon...
Hát igen, tehát a kérdés az, hogy a választói emlékezet ez hogyan... koptatja el. Minden esetre én azt látom, hogy nagyon sok olyan tabut, amit annak idején ez a fajta politikai szembenállás tabusított, azt most azért kezdenek megnyitni, úgyhogy én töretlenül optimista vagyok, és azt látom, hogy ebből a helyzetből a kiút csak az lehet, hogyha a finanszírozási oldal változik, hogyha az állami és magánegészségügy valahogy egymásra talál, egy tisztességes együttélésben, ahol mindenki kockázatokat vállal és részesedik utána a finanszírozásból, mindezt a betegek érdekében, és a digitalizáció is teret nyer magának, mert azt gondolom, hogy más nagyon nem lehet. Hát Magyarországon a nemzeti ösztön még 7%-át költjük el, az Európai Uniós átlag 11%-os, tehát szűkösek ezek a források. Ráadásul nemzeti ösztön még paritáson vizsgáljuk ezt, miközben a költségeink nagy része az nem ilyen paritáson jelentkezik, hanem abszolút értékben, hiszen egy röntgengép, egy ultrahangberendezés, de lassan már egy orvosbér is ugyanott tart, mint Nyugat-Európában. Ezért nekünk az kell...
Erről szeretném majd kérdezni, de előtte a... Tehát akkor most megállapítottuk, hogy egyáltalán nem működik harmonikusan egymás mellett a magán és az állami egészségügy jelenleg Magyarországon. Pontosabban működhetne.
Még ezt sem mondanám.
Működhetne harmonikusabban.
Harmonikusan működik, csak nem aknálsz ki nagyon sok olyan előnyt, amit kiaknázhatna. Annak idején mi, amikor a COVID során nagyon sok orvost átvezényeltek COVID osztályokra, komplett akut és krónikus ellátási osztályt zártak be hónapokra a COVID miatt, és nem maradtak ott orvosok, akkor mi jelentkeztünk, hogy nagyon sok mindent el tudnánk látni, és nem pénzt akarunk belőle keresni, hanem a költségeinket bemutatjuk, és aztán ezt, hogyha valaki megtéríti, akkor mi átadjuk a kapacitásainkat, és aztán nem vezetett ez sikerre. Nagyon sokszor elmondtuk, hogy mi ugyanazért a pénzért, amennyiért az állami ellátásban megoperálnak egy csípő vagy tétprotézist, ugyanazért mi is megcsinálnánk. Ennek ellenére mi ma nagyjából a felét kapjuk. A felét kapjuk annak, mint hogyha ugyanazt az ellátást az államiban kapná meg a beteg. Nem sikerült itt áttérnünk. Ma már meg sajnos az a helyzet, hogy egy csípő vagy tétprotézis esetén, ha elvégzünk egy ilyen műtétet, akkor 100 000-ekkel finanszírozzuk, ennyire veszteséges. Hát ezt a magánszolgáltató nem teheti meg sokáig, mert rámennek nyereséges üzletágai. Úgyhogy lehet, hogy egy vagy másik ilyen ágazatosan is ki kell vonulnunk. Tehát ahelyett, hogy nagyobb mértékben vennék igénybe azokat a kapacitásainkat, amivel mondjuk a várólista csökkentő programot végig lehetne csinálni. Magyarországon 20 000 ember vár, nagyon sok esetben több mint egy, vagy több mint 2 évet egy nagyizületi protézisre. Le tudnánk operálni a felét 3 év alatt. És a pénz is megvan rá a költségvetésre. Nagyon sok esetben nem értem, hogy amikor nagyon kézenfekvő, minden szereplő számára megnyugtató, választ kínáló lehetőségeket mutatunk be, akkor arra miért nincsen fogadókészség, de azért...
Értik a másik oldalon a problémát, csak elzárkóznak a logikus megoldás elől?
Vannak egyelőre meghaladhatatlan paradigmák, ilyen például a finanszírozási rendszer változtatásának lehetetlensége, és ilyen például a magán és az állami egészségügy szétválasztásának a kényszere. Miközben én értem ezt a szétválasztást. Emögött is van egyébként ráció, hogy ne történjen az, hogy állami intézményekben működő magánszolgáltatók lefölözik a profitot. És egyet is értek. Nincsen rendben az a helyzet, ahol a magánszolgáltató privatizálja a hasznot és államosítja a kockázatot. Nem is erről beszélek, hanem egy olyan fajta megállapodásról, ahol ez egyensúlyban van. A mi költségeinket ugyanolyan pontosan lehetne vizsgálni, mint egyes közüzemi szolgáltatásoknál, ahol a hatósági ár meghatározása az előre meghatározott, elfogadott költségek és azon realizálható, előre államilag meghatározott profit margin mellett kérhető számon. Ezt velünk is meg lehetne csinálni.
Úgy teszem fel a kérdést, hogy folyik párbeszéd a magánegészségügyi ágazat és az egészségügyi kormányzat között ezekről a kérdésekről?
Még egyszer mondom, sokféle párbeszéd folyik. Jenei Zoltánnal, az Országos Kórház főigazgatóval nemrég találkoztam egy MCSEM rendezvényen, és őt ott lehetett kérdezni, lehetett vele beszélgetni. Hogy
ezek ilyen véletlenszerű találkozók.
Nem, ezek előre.
Nem intézményesített formában történnek.
Ez annyiban intézményesített, hogy az MCSEM, mint egy komoly üzleti fórum meghívja, és akkor oda eljön, és érdemi párbeszéd alakul ki. Csak úgy látom még egyszer, hogy vannak olyan részei az egészségpolitikának, biztosítási rendszer, állami magán szétválasztásának kényszere, ami viszont érinthetetlen. Vagy ha érinthető, akkor semmiképpen nem ezen a szinten érinthető, hanem nyilván a miniszterelnök környezetéből kellene, hogy jöjjön a kezdeményezés. Aztán vannak olyan dolgok, amelyek meg politikailag nem érinthetők. Itt van a vidéki kiskórházak ügye. Ha a vidéki kiskórházban beszeretnének zárni egy olyan kórházi osztályt, aminek semmilyen létjogosultsága nincs, mert virtuálisan ott van, de valódi minőségi szolgáltatást soha nem fog tudni adni olyan kicsi az esetszám, és annyira szűkösek az orvos és szakdolgozói kapacitások, akkor nyilván mindenki jobban járna, hogyha azt bezárnák, és elvinnék ezt a szolgáltatást egy centrumkórházba. De mégse lehet megcsinálni, mert jönnek a helyi képviselők, akik úgy gondolják, hogy szavazatokat vesztenének akkor, hogyha az a kórházi osztály bezárna, és ők nem magyarázzák el a választóiknak, hogy ti is jobban jártok, hogyha ez itt nincs, mert ne ott akar szívinfarktust kapni, ahol rajtad kívül 10 kaptak szívinfarktust, hanem ahol sok ezren, mert ott értenek ahhoz, hogy hogy mentsék meg az életedet. Hogy a politika leegyszerűsíti ezeket a viszonyokat, és ebből az egyszerűsítésből rossz megoldások születnek, így aztán vannak érinthetetlen témák, de úgy gondolom, hogy a kényszer, meg a racionalitás idővel azért megbonthatóvá
is. Ezt a tabut, ezt megdönteti, megváltoztathatja, hogyha a NER nagyobb arányban foglalna terepet a magánegészségügyben? Tehát, hogyha szélesebb körben lennének jelen azok a vállalkozások, akik konkrétan a Orbán Viktor kormányához közel állóak, ahhoz köthetőek? És egyébként lát ilyen folyamatot a magánegészségügyben?
Nem látok, de olyan nagyon nem volnék megijedve tőle, hiszen hogyha nyilván a kormánnyal szorosabb kapcsolatban lévő vállalkozások jönnének be erre a piacra, akkor pontosabban értenék azoknak az elképzeléseknek egy részét, amit mi időről időre megfogalmazunk, és akkor ez a szembenállás, amely szembenállásnak tűnik, valójában nem az, hogy valamit akar a magán, akkor ott biztos csak egy ilyen önző profitérdek van mögött, ahol ott nagyon sok esetben érdemi közegészségügyi, népegészségügyi megfontolást látunk ezek mögött a dolgok mögött, akkor ez egy picit enyhülne, de ilyen folyamatot egyelőre nem látok, hogy ők nagyon érdemes.
Spóka János ezen a térképen most hol áll? Hallom olyan hangokat, amelyek önt is a NER-hez közeli vállalkozásokhoz kezdték el sorolni. Közben ez egy elég hosszú út lenne a szabad demokrata miniszterségből levezetve, de inkább akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy, és szerintem ez így a fontosabb, hogy egyre többen fogalmazzák meg azt a kérdést ellenzéki körökben, hogy szabad-e, lehet-e üzletelni a NER-rel? És aki ezt fölvállalja, az kollaboráns-e vagy sem? Most ennek nyilván van egy elég jelentős politikai mellékhangja és mellékszála is, de hogy látja, hogy a NER, amelyik nagyon stabil tartó pilléreket épített ki a magyar gazdaságban, tehát valóban nagyon nehéz már őket megkerülve bármilyen érdemi nagyszabású üzleti döntést hozni, hogy ez a politikai alapállás, ez az üzleti világban értelmezhető?
Nem. Hát hogyan? Hát nincsen neres beteg, meg nem neres beteg, fideszes, meg ellenzéki orvos, de nem is tudom, hogy nekik mi a pártállásuk, hogy üzletelni, hogy olyantól béreljek ingatlant, aki neres, vagy pont aki nem neres, tehát ebben a tekintetben nem értelmezhető, és az én világlátásom semmit sem változott azóta, amióta miniszter voltam, meg pártelnök, és nyilván ez a fajta ideológiai alapállás különbözik attól, amit a mai magyar kormány képvisel, de hogy jövök én ahhoz, hogy ez alapján válogassak mondjuk beteg vagy orvos, vagy itt eszközbeszállító között, nem volna ez helyes, úgyhogy én ezt a mi esetünkben nem látom máshogy kezelhetőnek, mint ahogy mi kezeljük, hogy gyógyítunk, fejlesztünk, kórházakat nyitunk, próbálunk terjeszkedni, megpróbáljuk elérni, hogy ne csak Budapesten, de egyre több vidéki városban is legyen szolgáltatás, magánszolgáltatás, és közben minden lehetséges csatornán lobbizunk, hogy a kormány értse, jól értse, hogy mik a magánszolgáltatók szempontjai.
Hogy alakult a betegforgalom az elmúlt években? Itt visszaköszön-e az, amiről én a beszélgetésünk erején már néhány szót ejtettem, hogy egyre többen úgy mondanak véleményt az állami egészségügyről, hogy egyszerűen nem veszik igénybe többet a szolgáltatását, és a magánba fordulnak. Magyarul növekszik a betegszám, ez látszik magánegészségügyben?
Növekszik a betegszám, elsősorban járó betegellátásban, elsősorban diagnosztikában, rehabilitációban, prevencióban, tehát azokon a területeken, ahol nincsen érdemi állami kapacitás. Ugyanakkor azt is érdemes megnézni, hogy mi hajtja ezt a növekedést. Elsősorban nem a saját zsebből történő fizetés, hanem vagy a vállalatoknak a finanszírozása, vagy a kiegészítő magánegészségbiztosítók. A vállalati finanszírozás azért nagyon fontos, mert a munkaerőpiac egyre nagyobb részén jelent meg versenyelőnként, hogyha én biztosítok egészségügyi ellátást is a dolgozóimnak. Egyre többen azt mondják, hogy ők érdekeltek abban, hogy a dolgozók egészségesek legyenek, és kifizetik azt a havi pár ezer forintot. Ezért a kiegészítő magánegészségbiztosításoknak a száma növekszik, az értéke is növekszik, még messze nem tartott, ahol ennek tartania kellene, és ebben van továbbra is a nagyon nagy növekedés. És hát a biztosítók meg önmaguk is kínálják ezt a szolgáltatást. Így hát miközben nyilván a családoknak fogytán a pénzük, ezt érezzük. Aközben a vállalkozások és a magánegészségbiztosítók miatt ez a piac legalábbis a Doktor 24 esetében nagyon komolyan nő. Ami a fekvőbeteg ellátást illeti, ott picikét más a helyzet. A kiegészítő magánegészségbiztosítók meg a vállalkozások általában nem finanszíroznak komplex műtéteket, legfeljebb egy napos sebészetet. Ott érezzük, nem csak mi, hanem az egész piac érzi azt, hogy a családoknak fogytán a pénzük, hiszen hiába tudjuk, hogy a nagyinak szüksége volna arra két-két és fél milliós csípő vagy térprotézis műtétre, ha nincs két-két és fél millió forintunk, akkor ezt nem tudjuk megcsinálni, ezért aztán most nézzük, hogy mit lehet tenni. Egy nagy bankkal tárgyalunk arról, hogy hogyan lehet ezt az úgynevezett BNPL, Buy Now, Pay Later konstrukciót ide behozni, hogy fizesse ki a beteg a műtétének egy kicsi részét, és utána havi részletekbe fizesse. A nagyszülők esetében kevésbé, de például sportolók esetén, sportsebészetben ennek iszonyú jelentősége van, hiszen a sportoló, hogyha beteg lesz, ha műtétre szorul, akkor kiesik a munkából, nem tud pénzt termelni, nincs is neki annyi felhalmozott pénze. Ha viszont kifizetheti ezt a részt, akkor majd, amikor újra keres, akkor ez lehetőség. Ez egyelőre még nincsen piacon, de nagyon keressük ezeket a lehetőségeket, hogy egy kicsikét segíthessük azt, hogy hozzájuthassanak ehhez a szolgáltatáshoz is.
Az előbb említett, hogy néhány ellátás terápia kapcsán gondolkodóba estek a magánszolgáltatók, hogy érdemes-e fönntartani. Mely körben kell ezt elképzelni?
Hát maradjunk itt az ortopédiánál. A Doktor 24-hez tartozik a Tatai Kastélypark Klinika, a magyar ortopédia egyik fellegvára. Nagyon sok jó ortopéd csapat van az országban, tehát nem szeretném kisajátítani ezt a pozíciót, de közülük mondjuk 20 top ortopéd sebész dolgozik nálunk. És ezresével csináljuk a protézis műtéteket és a sportsebészeti műtéteket sikerrel, fertőzési kockázat nélkül, hogy mondjam, csak egy jó környezetben, nem feltétlenül ötcsillagos környezetben, de minden van, ami a betegnek kell, meg főleg tisztaság van, a kórházi fertőzés az egyik legveszélyesebb dolog a műtétek során, és ezt mi minden erőnkkel igyekszünk kiküszöbölni. Na, tehát, hogy ott, ha elvégzünk egy műtétet, akkor ma sajnos ez a szomorú helyzet, ki kell mondanom, hogy százezres nagyságrendben bukunk pénzt minden egyes műtétre. És hát reménykedtünk folyamatosan, hogy ezek a bizonyos HBC pontok, homogén betegségcsoportok, amik mentén elszámol velünk az egészségbiztosítás, ezek majd változnak. 2018. januárjában volt az utolsó változás, ez 5,5 éve volt. Azóta volt 40% körüli infláció, hogyha összeadjuk, hogy még azt is meghaladja magyarul. Ami akkor szerény nyerességet termelt, az ma brutális veszteséget jelenthet. Ezt meddig tudjuk fenntartani, ez a kérdés.
Végül egy teljesen más témában szeretném kérdezni, hogy érintette önt az a hír, hogy Novák Katalin köztársasági elnök kegyelemben részesítette Budaházy Györgyöt. Ugye Budaházy Györgyhöz és társaihoz kötnek egy sor molotov koktélos támadást, melyek egyik az ön házát is érte.
Hát nem örültem neki, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. 2006-ban az akkor még épülő házba, hál' Istennek nem lakott benne senki, akkor dobtak egy molotov koktélt, és gyújtották így föl. Hát ez egy terrorszervezet, mint ahogy erről is győződött meg a bíróság, aki kimondta az ítéletet, és ennek az embernek adtak kegyelmet, szabadították rá a társadalomra, hát nem örültem neki.
Ugye a beszélgetésünk előtt itt a stúdióban már szóba került ez a téma, és akkor az is elhangzott, hogy Bőte Csabával is volt egy levelezés, vagy vele volt egy levelezése, tisztázandó ezt a budaházi történetet. Ugye Bőte Csaba atya imádkozott Budaházy Györgyért gyerekek társaságában, ha jól emlékszem, hogy ez önt hogyan érintette?
Ha meséljem akkor az egész történetet, amiről itt beszéltünk röviden. Egyrészt én ferences diák voltam, Esztergomba jártam középiskolába. Másrészt annak idején feleségemmel együtt Böjte Csaba otthonának gyűjtést is szerveztünk, adakozást szerveztünk egy ilyen jótékonysági vacsora keretében. Ezért aztán felhatalmazva éreztem magamat, hogy írjak Csaba testvérnek, és megkérdezzem tőle, hogy miért gondolja úgy, hogy egy elítélt terroristáért, aki egyébként rám gyújtotta a házamat, de ez mellékes ebből a szempontból, neki gyerekekkel kell ilyen ima délután szerveznie. És adott erre egy választ, aminek a közzétételére nem hatalmazott föl, így nyilván erről nem is beszélek, de kicsikét meglepett a válasz, és aztán még jobban meglepett a szabadonbocsátás. Ezt nagyon rossz mintának és példának látom, politikai, meg ideológiai hovatartozástól függetlenül, de hát remélem, hogy tanult a büntetéséből, és remélem, hogy komolyan gondolja azt, hogy mostantól kezdve a közbeszéd szintjén próbálja az ő ideológiai elképzelése irányába terelni a társadalmat, és nem molotov koktélok segítségével.
Kóka János, köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm.